Ötödik szólam podcast, második rész. Szervusztok, sok szeretettel köszöntelek titeket. Ez az ötödik szólam, a Magyar Kórusügyi Podcast második része. Én a Náthás és Jócskán Bereket, Bognár László vagyok, a podcast készítője. A mai részt azoknak ajánlom figyelmébe, akik szeretnék megtudni, hogyan lehet átsegíteni egy újjászületés, egy megújulás folyamatán a kórusukat, mit lehet tenni annak érdekében, hogy a nagyobb változásokat könnyebben viseljék a kórustagok, hatékonyabban és mindenképpen flottabbul menjen ez az átmenet. Teszem ezt egy személyes, hozzám közel álló történet megosztásával veletek, amit Sopronban játszódik, és amiről azt gondolom, hogy sok tanúságot tartogat számotokra más kórusok, tagjai, kórustitkárai számára is. Ez tehát az ötödik szólam podcast második része. Tartsatok velem! A mai műsor vendége Takács Eszter, a Soproni Fidelissima vegyeskar újdonsült kórustitkára. Történt ugyanis, hogy a már 20 éves pályafutásra visszatekintő soproni vegyeskar, Sopron kulturális életének egyik jelentős része, szóval a vegyeskar karnagya Arany János és kórus titkára Palotai Gábora tavalyi év folyamán hivatalosan is bejelentették, hogy visszavonulnak, ahogy ők mondják, nyugdíjazásukat kérik. Elindult tehát egy átalakulási folyamat a kórusban, amit mi itt Sopronban a többi kórus tagjai és a kórussal szimpatizálók nagy érdeklődéssel, nagy aggodalommal és nagy várakozásokkal néztünk végig. Most, hogy a változás egy része végbe ment, és a kórus túl van új karnagyával és új kórus titkárával az első nagyobb megmérettetésen, egy önálló koncerten, úgy gondoltam érdemes felkeresni régi ismerősömet, Takács Esztert, aki időközben a Fidelissima vegyeskar kórus titkára lett, tehát jól ismerjük egymást. Megkérdezem tőle, hogy zajlott ez az átmenet a kórusban, mit tanultak a kórustagok, és mit tanult ő személyesen az átmenetről, az új kihívásokról, az új feladatokról. Nem csak Eszter hallható azonban a következő beszélgetés, hanem az ő kedves cicái is, akik rendre megjelentek körülöttünk, és bele-bele toromboltak a beszélgetésbe. Elsőként arra voltam kíváncsi, hogy ő, Takács Eszter, hogyan került a kóruséneklés, illetve Sopron közelébe.
Hát de tudod, hogy került ide a János, tehát most mondjak el mindent?
Igen, de a hallgatóink nem tudják. Igen?
Az egész történetnek az a lényege, hogy az Arany Jánossal mi házasok voltunk, és budapesti létet megutálva hazaköltöztünk Sopronba. És mivel ide került egy tehetséges karnagy, a Palotai Gábornak volt ez az ötlete, hogy akkor legyen még egy kórus Sopronban. És akkor ő megkereste az Arany Jánost. Egy darabig együtt próbált a János a pedagógus kórussal, de hát két dudás egy csárdában ez ugye sosem működik, ezt azért lehetett látni előre, és akkor végül is azt mondta a Gábor, hogy jó, akkor legyen egy másik kórus. És akkor így lett a Fidelissima vegyeskar. Leginkább az elején a mondjuk az én volt iskolatársaimból, zenésztársaimból, a családom ismerettségéből, a Gáborék családjának az ismerettségéből tevődött össze, de aztán nagyon hamar, mégis október 3-án alakultunk, december 17-én volt az első bemutatkozó koncert, és ott a fényképeken látszik, hogy mennyi leendő kórustársunk volt már azon a koncerten, tehát aki aztán jelentkezett így az első koncert után.
Mindez 20 évvel ezelőtt, ugye?
Mindez 20 évvel, 1994-ben, igen. 20 évvel ezelőtt, és akkor nőttünk, nagyjából így.
Milyen volt ez a kórus egyáltalán? Emlékszel arra, hogy akkoriban könnyű dolog volt egy ilyen kórust összeszedni, vagy felépíteni? Azért nyilván valamennyire te is benne voltál ebben.
Tehát felépíteni, vagy elkezdeni talán nem is volt annyira nehéz, mint megtartani. Ugye a János egy elég szikár ember, tehát ezt értem ez alatt azt, hogy szigorú elvárásai vannak, kritikus, főleg akkor még nagyon-nagyon-nagyon az volt. Tehát voltak kórustagok, akik nem bírták ezt, vagy ők csak úgy énekelgetni szerettek volna. Hát ők értelemszerűen kihullottak. De szerencsére akkor még talán könnyebben volt ideje meg igénye az embereknek arra, hogy áldozzanak időt erre a munkára, és így aztán mindig jöttek is. De tehát a megtartás az nehéz volt. Ugye sokszor volt az, hogy jött egyetemista, aki aztán végzett, vagy jött gimnazista, aki aztán elment egyetemre, tehát hogy nyilván elég nagy volt a fluktuáció mindig is, de azért mindig voltunk olyan 40-en legalább kórusban.
Amikor én a 2000-es évek legelején találkoztam először ezzel a kórussal, akkor azt láttam, hogy ti nagyon-nagyon tudjátok, hogy mit csináltok. és hogy nagyon népszerűek voltatok. Én egy olyan koncerten voltam, ami egy templomi hangverseny volt, ahol nagyon sokan voltak. Szóval mennyire volt könnyű akkoriban, mondjuk a 90-es évek végén, a 2000-es években közönséget szervezni a kórusnak? Mennyire volt ez egyszerű? Mit csináltatok egyáltalán? Hogy kellett akkoriban ezt csinálni?
Szerintem sokkal egyszerűbb volt, mint most, holott nem nagyon volt más eszköz, mint egy-két prominens embernek a levélben a meghívó, nem e-mailben, levélben, postai levélben meghívó, meg egy-két plakát. Tehát sokkal kisebb volt a lehetőség, de mégis sokkal könnyebben mozdultak az emberek. Ez talán részben azért is van, mert nem volt ekkora zenei kínálat Sopronban, mint most, meg hát lassan sajnos elmúlik az a generáció, akinek még igénye van a kórus muzsikára. Tehát én úgy látom, vagy egyáltalán a komoly zenére, tehát hogy egyre szűkül az a társadalmi réteg, amelyik fogékony az efféle zenére.
Érdekes, hogy ezt én picit máshogy látom, főleg azért, mert eltelt 20 év, és ti most egyfajta válaszút elé kerültetek, és úgy döntöttetek, hogy fennmaradtok, tovább működtök. Én egyfajta támogatói hangulatot érzek most így a városon belül.
Az jó.
Tehát, hogy ebből ti mennyit éreztek, vagy te mennyit érzel?
Most már érzem, az elején nem, tehát még így azt is nehéz volt elhitetni, hogy meg vagyunk, köszönjük szépen, működünk, és még mindig Fidelissima vegyeskarnak hívnak minket, nem másképp. Tehát egy eleinte nem éreztem ezt, de most, hogy azért már túl vagyunk két fellépésen, egy kisebben és egy önálló esten, azért úgy gondolom, hogy elhiszik, hogy mi tényleg szeretnénk maradni továbbra is. Tehát nem ezzel van a baj, hanem az egy dolog, hogy szeretnek minket, meg támogatnak, már így lélekben leginkább, de eljönni egy koncertre, tehát nem tudom, nehezen mozdulnak meg az emberek, úgy érzem. Az más kérdés, hogyha eljönnek, aztán jól érzik magukat, de hogy oda jöjjenek, ez a nehéz. Aha. Most például azzal próbálkozunk, hogy egy kicsit populárisabb zenével becsalogatni a közönséget a koncerteinkre.
Közben egy cica itt engem nagyon, nagyon simogat a pofikájával, azért ez a nevetés, meg ez a kacaj. Egy picit menjünk vissza a múltba még. Az elmúlt 20 év során mi az, amire a legbüszkébb vagy te személyesen, mint a kórus tagja?
Hát, hogy elénekeltük a János Passiót például, illetve, hogy több kórus meghívására eljutottunk egészen Amerikáig. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen pici ország, egy pici városában, egy pici kórusnak ez egy nagy-nagy dicsőség. És ráadásul egy több ezres nézőtér előtt énekeltünk úgy, hogy zokogtak a nézőtére. Már nem azért, mert annyira rossz volt, hanem mert annyira sikerült átadnunk a magyar zenében egészen mélyen gyökerező érzelmeket, és ez egy óriási élmény volt, hogy ott álltunk, ott csak 30-an, mert ugye nem tudtunk olyan sokan utazni, és több ezer ember velünk szembe, tehát ez döbbenetes pillanat volt.
Mi kellett ehhez, hogy ezek megvalósuljanak, hogy látod?
Munka, munka, munka. Szigor, szigor, szigor. Aha. Körbelül. Tehát János akkoriban tényleg kegyetlen volt, tehát az, hogy fel kellett mondanunk kívülről a darabokat, ez ugye alapvető követelmény volt, pláne egy út előtt, meg rettenetesen tudatosan felépítette a próbákat, tehát percre pontosan be volt osztva, hogy mivel mennyit kell foglalkozni. Tehát nagyon kemény munka, és nagyon nagy fegyelem. Azt hiszem, ez volt a kulcsa.
És mennyire épült utazások köré akkoriban a kórusnak a működése? Tehát mennyire voltatok kvázi itthon ülőek, és inkább Sopronban fellépőek, és mennyire jártatok világot, országot, és mutattátok meg magatokat máshol is?
Nagyon sokat utaztunk, de érdekes, hogy soha nem ez volt a cél. Tehát mi soproni vegyeskar vagyunk, a kezdetektől fogva, gyakorlatilag amióta létezik a Magyar Kultúra Napi Ünnepség, mindig éneklünk rajta, mindig énekeltünk az ünnepi hetek műsorán, de mindig énekeltünk a Halottak Napi estén, tehát ez volt mindig az elsődleges, és ez volt a hangsúlyos, hogy itthon megfelelni. Aztán innen-onnan jöttek mindig meghívások, felkérések, hallottak minket, hallottak rólunk, és tehát rengeteget utaztunk tényleg, de soha nem ez volt a cél. Tehát nem mi kerestük ezeket a lehetőségeket, hanem ezek a lehetőségek találtak meg minket.
Nemrég, mondjuk egy évvel ezelőtt, én magam nagyon meglepődtem, amikor hallottam azt a hírt, hogy a Fidelissima vegyeskar karnagy Arany János és a kórus titkár Palotai Gábor bejelentették, hogy kvázi nyugdíjazásukat kérik, ez van a honlapotokon is kiírva, úgyhogy ez a nyilvános, hivatalos verziója ennek a bejelentésnek. Ti ezt tudtátok már, vagy ez bennetek is akkor tudatosult, hogy most hamarosan lezárul egy korszak a kórus életében?
Ők ezt az alakuláskor eldöntötték, tehát, hogy 60 éves korukig fogják csinálni. Aha. És nagyjából ugye egy időben lettek 60 évesek, tehát igazából lehetett ezt tudni, bár valószínűleg nem akartuk tudni, tehát, de aztán végül is mondták mind a ketten, hát szerintem legalább másfél éve, hogy ez be fog következni, hát hiszen így készültünk három búcsú koncerttel, az persze véletlen alakult így, de tehát készültünk a búcsúztatójukra is, de tudtuk. Tudtuk, de szerintem sokan az utolsó pillanatig remélték, hogy ez nem így lesz.
A Soproni Fidelissima vegyeskar felvételeiből hallhattok az 5. Szólam podcast mai adásában. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy pontosan, konkrétan milyen kórus darabokat játszok le, akkor keressétek honlapunkat az 5.szólam.com/002 oldalon, ahol az adásnaplóban minden fontos információt megtaláltok, és most vissza a Fidelissima vegyeskar történetéhez és Takács Eszterhez. Amikor megalakult a kórus, ez kvázi egy véges dolognak indult. Tehát, hogy ők úgy gondolták, hogy nyilván erről inkább őket kéne megkérdezni, de hogy te mennyit tudsz erről, hogy ők 20 évre tervezték, és akkor 20 év után befejezik, és mindenki megy a maga útján?
Nem. Tehát ők úgy tervezték, hogy az 20 év, igen, pont 20 év, ők pont 60 évesek lesznek, és hogy az a teljesítő képességüknek az a határa, amíg ezt az iszonyú nagy munkát, mert ugye nem csak a kar nagy munkája a nagyon nagy, hanem a mellette álló minden szervezést és minden egyéb teljesen hétköznapi dolgot intéző kórus titkáré, hogy ők ezt eddig fogják körbelül bírni. És végül is nagyjából így is van, hiszen az utóbbi időben Arany János már Debrecenből, Budapestről járt, próbált tartani, Gábornak is voltak egészségügyi problémái, tehát hogy ez egyszerűen lejárt az idejük, ahogy ők fogalmaztak. Aha. De beszéltek ők arról, illetve János inkább, hogy hát el kell gondolkozni, hogy mi mit szeretnénk, hiszen mi is azzal a problémával küzdünk, amivel a legtöbb magyar kórus, hogy lassan előregszünk. Aha. Tehát nyilván a sikereink nem csak azért voltak nagyobbak talán ezelőtt 10-15 évvel, mert mert nem tudom, mert szerencsésebbek voltak a körülmények, hanem mert mi is fiatalabbak voltunk, tehát sokkal könnyebben tanultunk, más volt a hangszínünk, stb. Stb. Tehát tudtuk, hogy el fognak menni, igen. Tudtuk.
Ez a folyamat, ez hogy zajlott, vagy ők ezt hogyan építették föl?
Ők nagyon tudatosan, szerintem, mi meg nagyon homokba dugott fejjel, úgy gondolom. Tehát így visszatekintve sokkal nyíltabban kellett volna beszélni erről a dologról, illetve nekünk fel kellett volna vetni jóval korábban, hogy mit akarunk kezdeni, akarjuk folytatni, kivel akarjuk folytatni, ki lesz a kórustitkár, ki lesz a karnagy, milyen feladatokat lehet úgy átadni, hogy egymás mellett belenőve szinte a feladatba. De egyrészt nem akartuk elfogadni szerintem, másrészt ők nem akartak sem erre se befolyásolni minket, tehát se a megszűnés, se a folytatás irányába, illetve ez egyfajta nem feltétlenül jó tapintat, hogy de hát még itt vannak, hát most akkor nem lehet erről beszélni, de lehet és kellett volna erről beszélni, így utólag úgy gondolom.
Hát azért ez nem egy könnyű dolog, gondolom kórustakként, tehát hogy mondjuk belegondolok az én helyzetembe, hogyha nálunk a kórustitkár meg a karnagy azt mondaná, hogy jó, akkor évvégétől szervusztok, hát hetekig vagy hónapokig nem is tudnánk szólni a témában, tehát hogy az embernek erre az a reakciója, hogy bezárkozik, és jaj, erről nem akarok tudni.
Hát igen, ezt csináltuk mi is, bár azért a János segítségével, meg a te karnagyod Kocsi Zoli segítségével megpróbáltunk ugye már karnagyot keresni, azt hiszem szeptembertől kezdve, ugye december 17-én volt az utolsó koncert, tehát megpróbáltunk új karnagyot keresni, volt több próbálkozásunk, ami kudarcba fulladt, de azért alapvetően a kóruson belül mégse beszéltünk róla. Tehát ahogy mondod, bezárkoztunk, és néha felsóhajtott valaki, jaj, de hát ez már az utolsó előtti, jaj, ez már az utolsó előtti, tehát, de ennél többet nem tettünk. Nem.
A múlt évben 3 olyan koncertet adtatok, hogy ősztől kezdve, ha jól emlékszem, 3 olyan koncertet adtatok, ami kvázi összefoglalja ezt az elmúlt 20 évet. És közben azt mondod, hogy karnagyot kerestetek. Na most ez megint egy olyan dolog, hogy ami szerintem elképzelhetetlen, hogy egy kórus karnagyot keresem, vagy legalábbis számomra lehet, hogy én vagyok picit ilyen szűklátókörű, de azért Magyarországon karnagyok köré szerveződnek kórusok azért, mert a karnagyot szeretik, vagy a karnagynak a szakmai munkájával azonosulni tudnak, vagy ahhoz kötődni tudnak. Hogyan indultatok ti ennek neki?
Szerintem ez nem egészen így van, mert azért általában egy kórus több karnagyot elfogyaszt a fennállása során, tehát azért hál' Istennek úgy gondolom, hogy egy kórusnak hosszabb az élete, mint egy munkával töltött emberöltő, tehát az a természetes útja, hogy egyszer megöregszik egy karnagy, és jön egy másik karnagy. Igazából én, amikor így küzdöttem, vagy nyilván nem egyedül, de mindig én beszéltem a leendő karnagyokkal, akkor egyszer csak itt rettenetesen belefáradtam, és az volt az érzésem, hogy nincs itt az ideje, mert nem hagytam sem magamnak, sem a kórusnak az időt a gyászra. Uh-huh. És igazából, amikor ezt így azt mondtam, hogy nem, jó, most lemegy majd az utolsó koncert, majd eljön a január, majd valami lesz, akkor derült ki, hogy az egyik kórustársnőnk amúgy karvezető, és hát simán felkértük az utolsó koncert után, hogy vállaljon el minket, és hát nagyon húzódozott, mert hát azért a János után nem egyszerű nyilván karnagynak lenni, de aztán januárban igent mondott. Tehát annyira érdekes, tehát amíg görcsöltünk ezen az egészen, addig nem sikerült. És amikor azt mondtuk, hogy hát majd az Úristen eldönti, hogy legyünk vagy ne legyünk, akkor valahogy így megoldódott a dolog.
Arról beszéltetek ebben az időszakban, hogy nektek mondjuk a kórustagoknak egymáshoz, meg a kórushoz milyen elvárásaik vannak? Vagy amikor karnagyot kerestetek, volt szó arról, hogy milyen elvárásaitok lennének egy karnaggyal szemben? Tehát, hogy milyen kórust képzeltek el ti magatoknak most, hogy ti képzelhetitek el a kórust magatoknak?
Voltak kórustagok, akik próbálkoztak ezzel, de mivel, tehát nem arról volt szó, hogy 10 emberből egyet kellett választanunk, hanem kellett találni egyet, aki hajlandó velünk foglalkozni ezzel így. Tehát ezt nem tudtuk érdemben tárgyalni. De most is úgy van, hogy az új karnagyunk, Cipszer Andrea, ő 3 hónap próbaidővel van. Ez azt jelenti, hogy neki is próbaidő, tehát, hogy ő szeretne minket, meg nekünk is, hogy mi szeretnénk-e őt. Tehát ez most járt le, és majd pénteken fogjuk megbeszélni, hogy ki mit gondol, meg ott elmondjuk, hogy ki mit szeretne másképp, vagy ki hogy szeretné, stb. Stb. De tehát előre nem, tehát egyszerűen nem voltunk olyan pozícióban, hogy nekünk elvárásaink legyenek. Nem volt, mivel tényleg nem volt választék, vagy, tehát nem, egyszerűen hálások voltunk, hogy valaki hajlandó egyáltalán megmenteni, vagy életbe tartani minket.
A technikai részébe avas már meg minket, hogy egy ilyen átadás átvétel az hogy zajlik, hogy egyáltalán mit kell intézni ahhoz, hogy egy kórustitkártól egy másik kórustitkárhoz kerüljenek az ügyek, mert jól tudom most, ugye te vagy a kórustitkár. Majd ha kikacagtad magad, igen.
Igen, én vagyok a kórustitkár.
Ebben mi a kacagtató? Azt meséld el, légy szíves.
Hát az a kacagtató, hogy igen, nem volt ilyen hivatalos átadás, átvétel egyszerűen. Nem így indult el, hanem úgy volt, hogy ugye volt a Jánosnak és a Gábornak egy búcsúztatója. Amit tudtuk, hogy meg kéne szervezni, de mindenki, ahogy mondtad, begubózott. És akkor én elkezdtem ezt megszervezni. És természetesen nem tudtam egyedül, mert hát az embertelen munka, hanem így bevontam embereket, és akkor együtt szerveztük. És nagyon jól sikerült. És akkor már ott a Gábor, tehát a Palotai Gábor volt kórustitkár, nekem adta oda a kórus pénztárt. Tehát ami még úgy náluk volt készpénzben, hogy hát akkor szerinte az utódjának adja. És mondtam, hogy de hát nem, tehát nem választottak meg engem meg, hogy erről még szó sincs. De, és akkor a többiek ott erősködtek, hogy de. Aztán januárban az első kóruspróbán, tehát közgyűlést tartottunk, és akkor ott végül is egyhangon megválasztottak. De, tehát még csak megbízott kórustitkár vagyok, mert hogy a papírjaink nincsenek rendben, és azért nevettem, mert 2014. januárjában beadtunk ilyen közhasznúsági akármi miatt a bíróságra változtatási kérelmet, amire a mai napig nem történt meg a változtatás. Tehát, hogy még be se tudtuk adni a változtatási kérelmet, hogy más a karnagy, más a kórustitkár, más a telepe, stb. Tehát ezért nevettem, hogy még ha akarták volna, se tudták volna átadni, mert nincs semmi a birtokokban, amit át tudnának adni. Tehát ezért volt ez ilyen mulatságos.
Na, de hát valamivel csak el kellett kezdeni. Tehát mik voltak azok a feladatok, amiket így ilyenkor meg kell oldani?
A fő probléma ez az anyagi lét. Tehát, hogy miből lesz egy amatőr kórusnak pénze? Tehát nyilván pályáztunk most az útra. Nyilván fizetünk tagdíjat. És hát kérünk pénzt a koncerteken, ha nem jótékonysági, mint például ami most volt, de tehát azért ez nagyon, nagyon nehéz. Ezért is fantasztikus dolog, hogy kapjuk ezt a próbatermet, mert amíg azt is bérelnünk kéne, akkor nem tudom. Tehát én szerintem ez minden kórusnak nagyon nagy nehézség, minden amatőr kórusnak, hogyan teremtse elő a működéshez a pénzt.
Eddig honnan volt pénzetek? Tehát mondjuk az elmúlt 20 évben hogyan tartotta fönn magát a kórus anyagilag? Erről tudtok-e valamit?
Túl sokat nem. Kaptunk nyilván pályázati pénzeket az önkormányzattól, azt tudom, nyilván voltak a koncerteknek is bevételei, illetve amin én meglepődtem, hogy a külföldi koncertek nem bevételei, hanem adományai, hogy az mekkora, milyen jelentős összeg volt, hogy ez így nem is gondoltam volna. Meg hát a kórus befizetés, meg az 1%, tehát ezek ilyen kis csöppök, de mégiscsak lesz belőlük valami.
És hogyan indultok el ebben a témában, vagy milyen elképzeléseitek vannak?
Volt már ötletelés, hát nyilván meg fel fogunk keresni olyan soproni cégeket, akikről úgy gondoljuk, hogy esetleg érzékenyek még a kultúrának erre a szegmensére, illetve már adtunk be 2 pályázatot, és be fogunk adni egy harmadikat is. Mondjuk ezek eléggé célirányosok, mert tehát részben a nagy koncert, a júliusi koncert, részben pedig az utazás költségeire kell. Megemeltük a tagdíjat, tehát ez sem titok, mert 300 forint volt, ezt hiszem most 1000, Nehéz ügy.
Bocsát, ez havi ezer, ugye?
Havi ezer, igen.
Most az előbb is mondtad, hogy próbahelyet is váltottatok.
Igen. Igazából az a felajánlás a közgazdaságtudományi kar részéről már korábban érkezett, de Jánossal azt beszéltük meg, hogy nem élünk vele, hanem ez pont jó lesz majd az újrakezdésnél, hogy végre 20 év után lett egy saját próbatermünk, ami azt jelenti, hogy ott hagyhatjuk a dolgainkat, ott vannak a kottáink, a székeket nem kell visszapakolni, stb. Tehát egy kicsit otthonosabb lett az egész, sőt, tudunk ott teát inni a szünetbe, vagy borozgatni, vagy mit tudom én, ami éppen adódik. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó változás volt. Illetve, ami szerintem életmentő egy ilyen helyzetben, hogy rögtön január 22-ére volt egy felkérésünk, a szokásos Magyar Kultúra Napi közreműködés. Tehát nem volt idő az önsajnálatra, meg a sebek nyalogatására, mert dolgozni kellett. Uh-huh. Tehát ugye 6-án volt az első próba, 22-én az első közreműködés, egy teljesen új karnaggyal. Tehát igazából vitt minket a lendület. Azon a felvételen még olyan nagyon kétségbe esett a kórus, tehát annyira nem mertük még rábízni magunkat az új karnagyra, nyilván még ő se tudta, hogy mit fog velünk kezdeni, nagyon éles helyzet volt, de szerintem nem sikerült rosszul, és aztán így kezdtük megismerni egymást. Egészen más habitus, egészen más, először is nő, másodszor is nagyon, nagyon kedves, nagyon gyengéd, anyáskodó mondhatni, tehát ilyen anyatípus. Tehát eleve ez egy nagyon, nagyon éles váltás. A kórus titkár is ugye nő lett a férfi helyett, tehát szokjuk ezt a helyzetet. Ami a számomra nagyon nehéz, hogy nehezen mozdulnak ki az emberek a múltból. Uh-huh. Nagyon nehezen, és hiába mondtuk el, vagy mondta el a Zoli is, hogy nem lehet ugyanazt várni egy új embertől, mint amit a régitől kaptak, ez valahogy nem, tehát sokan már átbillentek, de sokan még nem, és hát én nagyon csodálom az Andit, hogy ezt ennyire békével és türelemmel viseli, én lehet, hogy nem tudnám ennyire, meg néha nem is tudom, mikor így felhívnak, hogy de hát nem olyan, mint a János. Nem olyan, nem is lesz olyan, soha többet nem lesz olyan. Tehát, ja, de vannak ilyen emberi gyarlóságok. De lassan-lassan. Most már mondjuk látják, hogy nem olyan, de ebben milyen jó, vagy ez milyen jó. Tehát, hogy most már az ellenségesség az elmúlt, mert ugye ösztönös ellenállás, de tehát még azért egy kicsit ilyen nehézkes. De ez a koncertünk, de szerintem nagyon jól sikerült, ami most volt március 28-án Szokorai Sándor emlékére, úgyhogy ez szerintem ez egy nagy lökés volt afelé, hogy végre nagy levegőt vegyünk, és elkezdjünk egy új életet.
Thank you.
Ez továbbra is az 5. szólam podcast, benne pedig a soproni Fidelissima vegyeskar énekelt. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen darabokat játszunk le a podcast részeiben, akkor keressétek az 5.szólam.com/002, tehát 5.szólam.com/002 weboldalt, ahol megtaláljátok a mai rész adásnaplóját. Most pedig vissza Takács Eszterhez és a soproni Fidelissima vegyeskarhoz.
Azt mondod, hogy más a vonal, meg más irányt vettek most a dolgok. Mit gondolsz, mikorra fog tudni letisztulni, vagy mennyi az az idő szerinted, ami kell ahhoz, hogy egyrészt ezt a bizonyos gyászmunkát elvégezhesse mindenki a saját lelkében, és aztán utána kitisztuljanak ezek a viszonyok egy kóruson belül?
2 év körülbelül, szerintem. Szerintem, amíg úgy minden a helyére kerül. Nyilván mennek el emberek, nyilván jönnek újak, sőt, visszahívtunk régieket, akik majd most jönnek először próbálni, tehát már felnőttek a gyerekeik, mondjuk is újra vissza tudnak jönni. Tehát egyrészt így, másrészt addigra fog, mivel 2 nagyon különböző beállítottságú emberről van szó, tehát addigra fog letisztulni, hogy a műsorválasztás az, ott hol az az egyensúly, ami mindenkinek megfelel. Úgyhogy hát 2 év szerintem kell.
Igen, ez a műsorválasztásnak a sokszínűsége, ez most visszaköszönt a legutóbbi koncertetekén is, mert énekeltetek a régi Bachos repertoárból is, és megjelentek teljesen váratlan, vagy igen, hogy még a soproni közönség számára szokatlan, igen, darabok is. Ezzel hogy barátkozott meg a kórus? Vagy hogy láttad, te hogy érezted magad ebben a folyamatban?
Volt a kórus, hát nem is tudom, talán utolsó előtti 4. évében volt egy töréspont, amikor a János azt mondta, hogy elég. Tehát, hogy már nem akarja tovább csinálni, akkor még meg tudtuk győzni, hogy de legalább akkor tényleg a 60 évig húzza ki. És akkor volt egy ilyen nagy feltáró beszélgetés a kórus és a karnagy között, hogy mi mit tehetünk azért, hogy ő jobban érezze magát, és ő mit tehet azért, hogy mi jobban érezzük magunkat. És akkor többek szájából elhangzott, hogy az nagyon-nagyon jó, hogy az összes nagy Kodályt elénekeljük. Az nagyon-nagyon jó, hogy az összes nagy Bachot elénekeljük, és rengeteg Bach koráltételt éneklünk. Az jó, hogy Szokolai Sándor, aki ugye itt élt Sopronban, és itt hunyt el nem régiben, hogy Szokolait éneklünk. De nehéz, ugye péntek esténként van a próba, hogy egy egész ledolgozott hét után az ember beül egy 3 órás kórus próbára, és csak ez van, ez nekünk is nehéz, és valószínűleg a közönségnek is nehéz, és valószínűleg a fiatalokat se fogja vonzani. És akkor ugye lett a Missa Criolla, a Ramirez darab, de mondta János, hogy ő ennél többre nem képes. Tehát ő nem ez a habitus, aki spirituálokat tud énekeltetni, vagy madrigálokat. Tehát nem, ő tőle ez távol áll. Tehát ő nem, tényleg nem ez a habitus. Na most az Andi, ő ez a habitus, de nyilván nem szeretnénk elveszteni a nehezebb, súlyosabb darabokat sem. Tehát azért mondom, hogy ezt az egyensúlyt, ezt nagyon ki kell majd dekázni, hogy ne menjünk el egy könnyű, a komoly zenén belül is könnyű zenei irányzatba, hanem egy egészséges egyensúlyt tartsunk. És ezen, amit említettél ezen a koncerten, a végén mosolyogtak az emberek, ami jó érzés volt.
Uh-huh. És ti hogyan éreztétek magatokat rajta?
Nagyon jól. Tehát utána beszélgettünk, hogy nagyon jól. Tehát végre teljesen rábíztuk magunkat az Andira, és ez mindenkinek jót tett, szerintem neki is, nekünk is, a produkciónak is, meg tehát keményen próbáltunk, tehát ezzel egyáltalán nincs probléma. Úgyhogy én úgy gondolom, és az a jó, hogy úgy próbálunk most, hogy vesszük a nehéz darabokat, és amikor az Andi úgy látja, hogy kicsit fáradunk, akkor előveszi a könnyedebbeket, akkor kicsit felpörgünk, akkor megint nehezebbek. Tehát, hogy így nagyon jól lehet még a próbán is játszani ezzel. Uh-huh. És érdekes, mert nyilván nem érdekes, vagy nem véletlen, hogy Farkas Ferenc évforduló van ugye ebben az évben. Tehát a nyári koncertünk ez egy abszolút világi koncert lesz, ami szerintem még nem nagyon fordult elő a kórus életében, hogy teljesen világi, kivéve amikor a vers megzenésítések voltak, teljesen világi koncert legyen, de ez most az lesz, Hát sok régebben tanult, de nagyon régen tanult darab lesz benne, de sok új is, amiket most fogunk megtanulni. Tehát ez is egy kicsit erre lök most minket a derűsebb darabok felé. De hát nyilván fogunk mást is énekelni.
Ezek szerint már vannak terveitek.
Igen.
Akár középtávra is, mesélj erről, hogy merre vezet tovább majd a Fidelissima vegyes karútja, ami publikus természetesen.
Hát július 11 ez a Farkas Ferenc Tavasz-nyár szerelem című koncert. Aztán, ha sikerül, akkor október 23 és 28 között Toszkánában leszünk. Egy fesztiválra szeretnénk elmenni, pályáztunk pénzekre, mert
azért ez egy nagyon bátor dolog, hogy egy friss karnaggyal, friss felállásban már is egy ilyen hosszú, meg azért elég, nem is tudom, így lehet talán megfogalmazni, hogy bátorság kell ehhez, hogy most merjetek elindulni külföldre.
Ez így van, de egy külföldi út mindig vonza az embereket. Egy. Kettő. Mindig ad egy új lendületet a kórusnak. Mi már nagyon régen nem voltunk sehol, és tehát ez kicsit, tehát nem lesz ez annyira szigorú, nem egy versenyre megyünk, tehát nem egy nagyon, két koncertet kell adni végül is. Toszkána gyönyörű. Tehát ugye egy kicsit ilyen lélekmasszírozó út is lenne mindenképpen. Tehát én úgy gondolom, és Andival teljesen egyetértettünk, hogy először is kell a feladat, másodszor is kell valami jutalom, úgymond, tehát, hogy együtt maradtatok, hogy küzdöttetek, hogy elfogadtatok, tehát, hogy kell ez, úgy gondolom. És kell a munka. Tehát az egyértelmű, hogy a túlélés alapfeltétele, hogy feladat legyen. Tehát, hogy legyen miért, mert most az, hogy eljárogatunk próbára, de hát most minek? Tehát, hogy mindig célokat kell kitűzni, amiket el akarunk érni. Úgy gondolom.
Ezen kívül még milyen tanulságokat szűrtetek le így az elmúlt néhány hónapból, meg ugye az elmúlt másfél éves időszakból?
Hát egyrészt az, hogy nagyon nehéz, hogyha két vezető távozik. Tehát ez, de a szerencsére talán nem gyakori. Tehát úgy gondolom, hogy azért ez nem túl gyakori. Aztán, hogy nem lehet máshogy túlélni, mint őszinteséggel. Tehát majdnem minden próbán beszélünk valami aktuális dologról, akár szervezési kérdés, akár az, hogy... Tehát volt egy próba, teljesen konkrét példa, 17:30, amikor a próba kezdődik, 4-en voltunk a teremben. És akkor a szünetben mondtam, hogy most még egy karnagyot szeretnénk elveszteni, vagy mit szeretnénk csinálni. Tehát, hogy akkor beszéljük meg, de nem, tehát nyilván nem a lehordás segít, hát kérdeztem, hogy akkor mi legyen, tegyük későbbre a próbát, vagy másnapra, vagy mit csináljunk, mert hát megint itt van egy karnagy, aki készül egy héten át a próbára, bejön ide, és 4 ember ül vele szemben, ráadásul ő sem Sopronban él, mondjuk nem olyan távol. Tehát, hogy ez így nem megy. Tehát mindent nagyon nyíltan próbálunk megbeszélni. Tehát Andi is ilyen, én is ilyen vagyok. Tehát nem dühöngeni, vagy nem kiakadni, hanem megelőzni a feszültségnek azt a szintjét, amikor már mondjuk dübe fordul az egész.
Ugye én az elején azt mondtam, hogy ilyen támogató hangulatot érzek itt a városban körülöttetek ebből. Ti mit éreztek? Hogyan viszonyult ehhez a folyamathoz a többi kórus Sopronban? Azért nem egyedül vagytok, hanem van 4 kórus, azt hiszem, 4 állandóan működő énekkara van a városnak, felnőtt énekkara, meg még plusz a gyülekezeteknek a kórusai. Milyen visszajelzéseket kaptatok a közönségetektől, milyen visszajelzéseket kaptatok? Várják-e, hogy mikor léptek föl újra?
Hát a volt kórus tagjainktól nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, tehát ők nagyon örülnek, hogy nem mentünk szét. A kórus spontán az karnagya, Kocsis Zoltán, ő rengeteget segített nekem a karnagy keresésben is. Ha elcsüggettem, akkor abban is, hogy talpra álljak. és ő abszolút kifejtette egy, mert ő is volt fidelisszimás valamikor, tehát a búcsú esten kifejtette, hogy, hogy ő nagyon szeretné, ha megmaradna a kórus, mert neki az a, az, az elképzelése, hogy, kell, hogy legyen egy városban ennyi kórus, mert természetes rivalizálás, jó ízű rivalizálás van. Nem egy kórusra terhelődik minden városi rendezvény például. Lehet közös koncerteket, közös projekteket csinálni. Egyébként szeretnénk is, tehát már többször beszéltünk arról, hogy, egyik kórus sem hatalmas, tehát hogy nagyobb lélegzetű műveket az együtt, vagy hát nagyobb emberigényű műveket együtt megtanulni és előadni. A város vezetés részéről most már szintén érzem a támogatást, de ők valahogy nehezen, tényleg nehezen vették alapot, hogy nem szűnt meg. Talán volt egy téves mondat, mert hogy december 14-én Civitas Fidelissima díjat kapott a kórus, és Sopronért emlékérmet Arany János és Palotai Gábor is, és ezen az ünnepségen elhangzott egy mondat, ami talán azt az érzetet keltette az ott jelenlévőkbe, hogy meg fog szűnni a kórus, és talán ezt így nehéz volt egy kicsit törölni a memóriákból, vagy nem tudom.
Sokáig valóban egyébként az volt a soproni köztudatban, hogy itt az év végén vége lesz a kórusnak.
Igen. Szerintem amiatt a mondat miatt, mert igazából közöttünk soha nem volt arról szó, hogy mi befejezzük. Tehát nem volt erről szó.
És a közönség részéről volt valami visszajelzés? Volt, aki esetleg például kérdezte, hogy mi újság, mi lesz a kórussal, mikor fog fellépni, ilyennel találkoztatok?
Azért nem még, mert tehát ez a koncert, ami most volt, ez az első önálló koncertünk, ez igazából nem a mi szervezésünk volt, hanem a Lions Clubnak egy jótékonysági estje volt, és nem igazán azok az emberek voltak ott, akik a koncertjeinken ott szoktak lenni. Tehát nem is volt akkora hírverése körül, tehát ezt még nem tudom. Nem tudom, de akikkel találkozom, és mondom, hogy júliusban lesz koncert, ők nagyon örülnek neki, és nagy örömmel várják, úgyhogy remélem ott is lesznek.
Ez azért gondolom segít, vagy sokat ad, hogy így turbózza a kórusnak a lelkesedését.
Mindenképpen, persze, de azért azt is érezni kell, hogy ennek, hogy mi úgy döntöttünk, hogy maradunk, és csináljuk tovább. Tehát ez valami belső kényszer. Tehát, hogy az ember már nem tudja elképzelni az életét kórus éneklés nélkül, vagy nem tudom.
De miért?
Azért, mert egy olyan igényes kikapcsolódás, ami egyrészt tökéletes egy hét végig dolgozott hétvégén, másrészt remek társaságba forog az ember, ugye, kiváló zeneszerzők között. És tehát egy szellemi frissességet fenntartja, nagyon jó közösségi élmény, hiszen az mindig fantasztikus, hogyha sok ember, sok személyiséggel, sok színnel egy közös dologért félreteszi önmagát, és egy együttessé válik, vagy egy teremtő közösségé válik. Ez mindig fantasztikus élmény. És azt hiszem, ez az ópium, ami az embereket megtartja egy kórusban.
Takács Eszternek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és megosztotta velünk, illetve veletek személyes történetét, valamint a Fidelissima vegyeskar történetét Sopronból. És köszönöm szépen a hangfelvételeket, amiket a rendelkezésünkre bocsátott a vegyeskar, illetve köszönet a felvételek készítőinek is. Ha kíváncsiak vagytok arra, milyen dalokat játszottunk le az 5. szólam mai részében, keressétek az 5.szólam.com/002 oldalt, tehát 5.szólam.com/002 oldalt, ahol az adásnaplóban minden hasznos, fontos és az adásunkat kiegészítő információt megtaláltok. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem és felhívjam a figyelmeteket. Mégpedig két dologra, az egyik az, hogy az 5. szólam podcast honlapján megtaláltok egy kérdőívet, amit ha kitöltetek, akkor segítetek nekünk abban, hogy a témákat, a műsor felépítését a ti igényeitekhez igazítsuk. Kíváncsiak vagyunk tehát arra, hogy milyen témákat szeretnétek hallani, egyáltalán kik vagytok ti, milyen kórusból érkeztek, és hogy hol hallgattok minket. Illetve arra is kérlek titeket, hogy javasoljatok nekünk témákat, tehát ha a kórusotok valami érdekességet, valamilyen különleges projektet visz véghez éppen, olyat tudtok kórusmenedzsmentben, szervezésben, vagy a háttérmunka területén, tehát valamilyen nem művészeti területen kiemelkedő valamilyen szempontból a kórusotok, akkor jelentkezzetek nálunk, írjatok nekünk a hellokukac5.szólam.com e-mail címre, vagy keressetek minket privát üzenetben a Facebook oldalunkon, ami 5. szólam néven található meg a közösségi oldalon. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, szervusztok!
Hallelujah, sing, hallelujah, sing, hallelujah, sing.